Folytatódik az Aréna, a műsor mai vendége Szepesi Kornél, a Hungarok Control ZRT vezérigazgatója, akivel az elmúlt fél órában egyebek közt a légiforgalom bővüléséről, és arról beszélgetünk, hogy mennyi légirányítóra van szükség, és említette, hogy a növekvő forgalommal egyre több munkatársra van szükségük.
Így van. Az a logikája a rendszernek, hogy a network manager felé minden nemzeti légiforgalmi irányító központnak, így nekünk is le kell adni azt, hogy óránként mekkora kapacitást tudunk kielégíteni, mekkora kapacitást tudunk biztosítani.
Ez a network manager az a Eurocontrol, a Brüsszelben lévő iroda, amelyik ugye, mint említette, meghatározza, hogy merre mehetnek, milyen útvonalon mehetnek a gépek.
Így nagyjából. Van, így van, pontosan ők azok, igen. Ez alapján keletkezik a hálózatmenedzsernél, a network menedzsernél, a Eurocontrolnál az adat, hogy mennyi gép repülési tervére mondhat igent egyidejűleg, mert az alapján tudja majd, hogy az egyes légterek mekkora kapacitást tudnak átereszteni, felkínálni a forgalom számára. Ahogy korábban is említettem, a magyar légtérben radikális, több mint 50%-os növekedés zajlott le az előző 5-6 évben, a forgalom tekintetében, amely természetesen oda vezetett, hogy a előrejelzett körülbelül 15-20% erre időszakra a 15-20% növekedéshez képest a felkínált kapacitásainkat lényegében elvitte határig. 19-ben ezért természetesen már olyan kapacitásokat adtunk le a network managernek, amit az igények meg tudnának haladni. Reagálva erre a helyzetre, évek óta jóval több légiforgalmi irányító hallgatót indítunk, mint amennyi pusztán a nyugdíjba menők pótlására elegendő lenne, és igyekszünk folyamatosan növelni a humán erőforrás kapacitásainkat, és így általában véve a magyar légiforgalmi irányítás kapacitását, és bízunk benne, hogy a következő 5 évben ez a kapacitás ez radikálisan tud növekedni, és minden ilyen igényt légiforgalomra vonatkozó, magyar légtérben lezajló légiforgalomra vonatkozó igényt ki tudunk majd pár év múlva elégíteni.
Könnyű egyébként új munkatársat találni?
Nagyon intenzív brandépítési és toborzási kampányt kell folytatnunk most már évek óta. Nagyon fontos megismertetnünk a potenciális munkatársainkkal, a potenciális hallgatóinkkal, a légiforgalmi irányítónak alkalmas fiatalokkal a Hungarokontrollt és a légiforgalmi irányítói szakmát, ezért igyekszünk mindenféle a hozzájuk való elérés biztosító csatornákat használni erre, illetve konkrétan például állásbőrzékre, egyetemi megjelenési lehetőségek kihasználva fórumokra is igyekszünk elmenni, hogy minél több egyébként a légiforgalom iránt adott esetben nem érdeklődő fiatalembert is megszólítsunk és bemutatkozhassunk nekik. Ezzel sikerült az előző években elérni azt a helyzetet, hogy a évente induló körülbelül igény szerint 12 és 20 fő közötti tanfolyamokra most már stabilan tudunk 500 fő körüli jelentkezőt találni évente, akik közül az egyébként borzasztó szigorú tesztek és kiválasztási folyamat végére meg is tudjuk, fel is tudjuk tölteni azt a 20 fős tanfolyamot, ami általában szeptemberben indul minden évben.
Azt mondja, hogy meg kell ismertetni a fiatalokkal ezt a szakmát, beszélni kell róla, viszont a középkorú és idősebb emberek számára a légirányító az egy nagyon izgalmas, érdekes dolognak tűnt, ha másért nem azért mindenképpen, mert a városi legendák szerint az átlaghoz képest sokkal jobb volt annak idején legalábbis a légirányítók fizetése.
A légiforgalmi irányítás egy borzasztó komplex szakma, borzasztó speciális személyi képességeket igényel. Ezeknek a szűrését végezzük el egyébként a tanfolyamra vonatkozó kiválasztási tesztek során. Ezért, ha nem is szuperhősök, de szuper képességekkel rendelkező embereket tudunk csak fölvenni és beiskolázni, akik közül egyébként még a tanfolyam során is kihullanak páron. Úgyhogy valóban egy nagyon alaposan szelektált kasztról van szó, akiknek utána egy mindennapi kemény stresszes munkája van. Itt nem igen lehet kimenni és egy kicsit hosszabb ebéd időt tartani, mert szigorúan be vannak hozva, és mikor a monitor előtt ülnek, akkor kőkeményen koncentrálni kell a rájuk bízott ezrek élet, egyszer rájuk bízott ezrek életére. irányuló tevékenységükre, úgyhogy én azt gondolom, hogy az átlag feletti juttatást a légiforgalmi irányítók megérdemlik egész Európa szerte, ez a jellemző. A magyar légiforgalmi irányítók is sokat keresnek a magyar viszonyokhoz képest, és épp így van ez például Németországban, vagy Nagy-Britanniában, de akár Romániában is.
És azt említett, hogy a monitor előtt ülnek. A technológia, a technológiai változások mennyire változtatták, vagy változtatják meg a mindennapi munkájukat? Használnak-e mondjuk mesterséges intelligenciát, akár az útvonal tervezésekor?
A légiforgalmi irányítási technológiának a kialakítása során a legfontosabb szempont továbbra is a légi közlekedés biztonság, a repülés biztonság. Az általunk, illetve a kollégáim által használt rendszerek nem hibásodhatnak meg. Olyan magas a rendelkezésre állási előírás, ami már jelentkezik, megmutatkozik a technológia színvonalában is. Ha ebben az adásban meg tudnánk mutatni egy monitort, amit a légiforgalmi irányítók néznek, akkor arra lennének figyelmesek adásnak a megtekintői nézői, hogy hát nem ehhez vannak szokva. Egy Xbox monitor az nem ilyen régi módi. A helyzet az, hogy nálunk a technológia, ezen belül a vizualizáció, az adatfeldolgozás, sebesség és egyebek, ezek mind alá vannak rendelve a rendelkezésre állásnak. Borzasztó robosztus technológiákat.
A megjelenés, de nagyon bonyolult a háttér.
Így van. És nem tudjuk átlépni gyorsan az árnyékunkat. Általában azt szoktuk mondani házon belül egyébként, hogy a 90-es évek technológiájával dolgozunk, de ez azért van, mert nem lehet napra kész szupercsúcs szoftver technológiát alkalmazni. Itt az a fontos, hogy ez ne romoljon, ne soha. A légiforgalmi irányító mindig tudja, hogy amit lát, az ami, és látja is, és hogyha elromlik, akkor a szomszéd monitorhoz villámgyorsan át tudjon ülni. Ezért lassabban követjük a technológiai trendeket. Nagyon fontos, hogy ezen belül egyébként a Hungarokontroll már évtizedek óta egy rendkívül innovatív vállalat, és az irányítói kapacitásokat nem csak a légiforgalmi irányítók számával, hanem a technológia fejlesztésével is igyekszik növelni, és olyan eszközöket vezetünk be tulajdonképpen évről évre, valójában másfél évente, amelyek segítik azt, hogy egy-egy légiforgalmi irányító ugyanamellett a fáradtság és biztonsági szint és koncentrációs szint mellett nagyobb teljesítmény leadásra legyen képes, több légijárművet legyen képes egyszerre irányítani, és ebben a technológiai fejlődésben ebben próbálunk élenjárók is lenni.
És ezt hogy lehet elérni, hogy egy ember ugyanannyi idő alatt több géppel tudjon foglalkozni?
Egyre több segítséget kap a számítógéptől, gyakorlatilag a rendszertől, ami előtte van. Nagyon fontos például, hogy a mi rendszerünk, a Thales által fejlesztett Matthias rendszer, az jóval a többi országokban alkalmazott technológiák előtt már képes volt arra, hogy előrejelezzen konfliktusokat a légiforgalmi irányítóknak. Konkrét példát mondok, az egyik gép ugye repülési tervekkel dolgozik a Matthias is, tudja, hogy egyik gép még Csehországban van, a másik pedig még Erdélyben, de már látszik, hogy a repülési terveik alapján valahol a Duna környékén ez a két gép 5 mérföldön belülre fog kerülni majd fél óra múlva, és erre vonatkozóan figyelmezteti a légiforgalmi irányítót, aki innen kezdve tudja, hogy az a gép párral neki majd feladata lesz. És ezen az úton szeretnénk tovább haladni, és mindig élen járni, és újabb és újabb technológiát behozni, amik abban segítik majd az irányítókat, hogy még döntéstámogató eszközként is tudják használni ezt a rendszert, segítsen nekik abban, hogy ha ez a helyzet, akkor hogy fognak, mi lenne az optimális döntés, hogy lenne a legjobb ezt a két gépet és a összes többi gépet, amely a felügyelőtük alatt fog akkor állni, elkülöníteni úgy, hogy a legkisebb beavatkozással tudja ezt végrehajtani. Tehát ilyen eszközöket próbálunk rendelkezésükre bocsátani a kollégáknak, amelyekkel ugyanazon a kényelmi szinten egyre több és több gépet tudnak ugyanazzal a biztonsággal kezelni. Nagyon jó példa egyébként, néhány évvel ezelőtt 2016-ban vezettük be, hogy a gépek fedélzetére most már nem csak rádión keresztül a pilóta fülébe tudnak az irányító kollégák felküldeni információt és utasítást, hanem egy SMS jellegű kapcsolat is létrejött azokkal a légitársaknak a gépeivel, akik a gépeken ezeket a eszközöket aktiválták. CPDLCL rövidítése, a hosszú magyar neve az az, hogy a irányító és a pilóta közötti adatkapcsolati platform ez, és azzal, hogy most szinte a napokban a Wizz Air elkezdte az összes fedélzetén használni a CPDLC eszközöket, azzal jócskán 50% fölé nőtt azoknak a repülőgépeknek a száma, akikhez már lehet így adatot felküldeni. Egy olyan tulajdonképpen rövid és információ nélkül beszélgetés helyett, amiben a kapitány bejelentkezik az irányítóhoz, az irányító pedig nyugtázza, hogy a kapitány ott van az ő frekvencián. Ezzel még nem történt semmi, úgyhogy ezt marha jó ki lehet váltani ilyen adatkapcsolatúi úton küldött rövid üzenettel. Ezzel szintén radikálisan tud nőni egyébként az irányító kapacitása, ha nem kell fölösleges rádió üzenetekkel foglalkoznia.
Egy kolléga általában hány géppel foglalkozik? El lehet ezt árulni?
A tréningje során arra van kiképezve, hogy 32 gépet tudjon üzemszerűen és biztonságosan egyszerre kezelni a frekvencián. A valóságban a magyar irányító kollégáknak előfordul, hogy 15 és 20 közötti géppel kell foglalkozni, és ezt üzemszerűen tudniuk is kell. Tudjuk, hogy a magyar irányításhoz képest kevésbé fejlett technológiákat is használnak jó néhány európai léginavigációs szolgáltatónál, ott adott esetben radikálisan alacsonyabb tud lenni az a szám, amivel egy irányító meg tud egyszerre birkózni a frekvencián.
És nagyjából hány gép tartózkodik a magyar légtérben napközben? Mi az átlag tulajdonképpen?
A 2018-ban a magyar légtérben összesen a kollégáinknak 1 millió 7 ezer járatot kellett kezelni. Ebből az átrepülő gépek száma az 777 ezer volt, és a Budapest érkező indul az pedig 114 ezer. Ami azt jelenti, hogy átlagosan körülbelül 2700-800 gép van egy nap a magyar légtérben. A csúcs az tavaly augusztusban volt, és az jócskán meghaladja 3500-at is, úgyhogy a nyári hónapokban ez a terhelés ez sokkal nagyobb tud lenni. Egyszerre körülbelül egy olyan 60-70 gép tud lenni a magyar légtérben, amelynek az átrepülési ideje, ha a tipikus északnyugat-délkeleti áramlást nézzük, akkor körülbelül 20-25 perc.
A minap egy Budapestről induló Fapados légitársaság gépén így augusztus végén azt mondták be a felszállásra várakozó utasoknak, hogy nem tudják tartani a menetrendet, késnek, mert a budapesti légirányító központban emberhiány van. Mi történhetett?
Hát hamisan hivatkozott egy okra a tisztelt kapitány úr. Nekem vannak kapitány barátaim, és remélem, hogy nem veszik rossz néven, hogyha most itt a Inforádió nyilvánossága előtt azt mondom, hogy a kapitányok néha össze-vissza beszélnek a járataik késésének az okáról. Történt már velem is olyan, hogy a fedélzeten ültem, pontosan tudtam, hogy miért késik a járat, és a kapitánynak sikerült bemondani a külföldi légitársaság esetében, hogy ATC restriction miatt van, az ATC az az Air Traffic Control, vagyis a légiforgalmi irányítói megszorítás vagy kapacitás hiány miatt van a késés, holott jól lehetett tudni, hogy nem amiatt van.
De ez mit jelentene, hogy a kapacitás hiány miatt, hogy kevesebb az ember, nem tudnak vele foglalkozni? Vagy...
Amit az előbb is próbáltam elmondani, ugye a kapacitásunkat le kell adni a Eurocontrol Network Manager felé Brüsszelbe, és utána, hogyha a Network Manager azzal szembesül, hogy nincs elég kapacitás, az igényekhez képest, akkor két lehetőség van. A légitársaság vagy megkerüli az adott légteret, ahol kapacitás hiány miatt nem tud időbe menni, ami többletkerozin, többletköltség, vagy pedig vállalja azt, hogy később fog indulni, és akkor értem szerint később is érkezik. De engedje meg, hogy elmondjam, hogy 2017-es Eurocontrol kimutatás szerint szintén a Network Manager, aki mindent lát Európában, az európai késések kb. 50% az légitársági okra vezethető vissza. Légitársaságuk és szerződött partnereik okozzák a késések 50%-át, amely közül például az, hogy mondjuk azért indul egy gép később, mert későn is érkezik, és nem tudják felkészíteni az időbe történő indulásra, vagy későn kezdik a beszállítást a kapuknál, vagy elcsellengenek utasok, akik nem jelennek meg időbe, de a légitársaság úgy dönt, hogy megvárja őket. Vagy a légitársaság szerződött partnere, a földi kiszolgáló rossz járatra teszi föl az utas bőröngyét, amit utána meg kell keresni, és 20 percig azt kutatják, hogy hol lehet a bőrön, majd leszedik, és 20 perc késéssel megy a légitársaság járata, ha egyáltalán megkapja a lehetőséget, mert az is lehet, hogy egy olyan résidőt fog kapni, ami miatt egy órát még várnia kell. Úgyhogy ez egy nagyon komplex, összetett, egymásra utalt játék, mindannyiunknak a legjobbunkat kell hozni ebben, ahhoz, hogy a másiknak ne okozzunk semmilyen extra terhelést vagy kárt, esetleg többletköltséget, de azt, hogy tehát amikor a kapitány bemondja, hogy miért késnek, azt nem mindig szabad elhinni.
De akkor ezek szerint itt Budapesten ilyen nem fordult elő mostanában, hogy nem volt elég ember, és ezért nem tudott felszállni egy repülőt.
Ugye három légiforgalmi irányító szolgálatunk van, a budapesti torony, a budapesti bevezető szolgálat és a útvonali irányítás, és azt nyugodtan mondhatom, hogy a budapesti repülőtéren késések magyar légiforgalmi irányító kapacitás hiány miatt nincsenek. A toronyban és a bevezető szolgálatban egyébként messze vagyunk a kapacitásaink határától, az útvonali irányításban pedig a döbbenetesen megnövekedett igények miatt igyekszünk pótolni, hogy 2025 környékére ígért kapacitást tudjuk előállítani már hamarabb annál.
És egy másik, mondjuk egy civil kérdés, ami időről időre napirendre kerül, a repülők okozta zajterhelés. Milyen megoldások lehetnek ennek csökkentése érdekében, illetve mekkora beleszólásuk van önöknek a repülési tervben, mondjuk abba, hogy hol forduljon meg az a repülő, hol manőverezzen, a Duna fölött, mert hogy onnan szebb a kilátás, vagy mondjuk Dél-Pest alatt, ahol sokkal kevésbé sűrű lakott települések vannak?
Alaphelyzet az az, hogy a zajt a légitársaságok által üzemeltetett légijárművek, repülőgépek keltik, ezeket nem, értelemszerűen nem mi üzemeltetjük. A repülőtér elhelyezkedése szintén meghatározza, hogy a város és a környező települések mely pontjain lehet zaj. Ezekhez nekünk tulajdonképpen semmiféle hozzájárulásunk vagy hozzáfűzőnk nincs, nem tudunk vele mit kezdeni. Amiért mi felelünk, az az, hogy rendkívül szigorú úgynevezett ICAO-s szabályok, az ICAO az a ENSZ polgári légiforgalmi közlekedésért felelős szervezete, ICAO-s és folyamatosan hozza a légi közlekedésre vonatkozó szabályokat, rendkívül szigorú ICAO-s szabályok, és európai bizottsági rendelet, európai uniós rendeletek által meghatározott keretek között tervezzük meg az indulási eljárását a repülőgépeknek, ezeket pedig utána a közlekedésért felelős kormányzat jóváhagyásával kihirdetik, és ezt kell a légitársaság pilótáinak alkalmazni az indulási eljárások során. Az indulási eljárásokban konkrétan egyébként a légiforgalmi irányító már nem szól bele, megadja a toronyirányító, megadja a felszállási engedélyt, és utána a kapitány pedig lerepüli azt az indulási eljárást, amit számára előírtak, remélhetőleg precízen, általában egyébként precízen, és utána, amikor ezt lerepülte, utána jelentkezik be a bevezető irányításhoz, de ilyenkor már messze jár Budapesttől általában véve. Úgyhogy összességében arra, hogy hol milyen zajhatás van, iszonyatosan szigorú előírások vannak, amelyek nyomán létrejönnek megfelelő szabályok, és mi ezeket a szabályokat betartjuk és betartatjuk.
Pár hónappal ezelőtt született meg a döntés, hogy immár határozatlan időre, de továbbra is a Hungarokontrol végzi a tőlünk 700 kilométerre lévő Koszovó feletti magas légtér irányítását. Mekkora feladat ez? Hány gépet jelent? Illetve ez a távolság, ez a hatalmas fizikai távolság mit jelent a légirányítónak?
Ezt a feladatot 2014 áprilisában kezdtük, 5 évre kaptuk a meghatározott időtartamra a NATO-tól, és úgy döntött az év forduló környékén a NATO, hogy meghosszabbítja ezt a megbízást, mert elégedett a teljesítményünkkel. Egyrészt precízen, pontosan késések nélkül voltunk képesek megcsinálni az 5 évet a koszovói magas légtérben, másrészt pedig a légitársaságok egy semmilyen panaszt nem nyújtottak be a költségszint ellen, ez teljesen harmonikusan illeszkedik a Koszovó környéki légiforgalmi irányításoknak a költségszintjébe, úgyhogy összességében egy problémamentes szerződésként a NATO javasolta az Észak-Atlanti Tanácsnak, hogy hosszabbítsák meg a megbízást, és így kaptuk meg 19 áprilisát követően is. Semmi változás nincs a technológiában, a jogi hátterében van, örülünk neki, most már határozatlan időre mi vagyunk a koszovói légtérben, a felelős magas légtérben felelős légiforgalmi irányító szolgálat. A technológia úgy néz ki, hogy semmilyen észlelő berendezést, felderítő vagy rádió kommunikációs berendezést nem telepítettünk a régióba annak idején, hanem a Koszovó környéki, illetve maga Koszovóban működő szolgálatoktól vesszük meg a szükséges radarinformációkat és rádió információkat, és ezeket a megfelelő távközlési csatornákon keresztül a budapesti légiforgalmi irányítási központba hozzuk el. Úgyhogy a mi irányítóink gyakorlatilag úgy tudják kezelni koszovói légteret, mintha egy másik szektorba ülnének át, fizikailag ugyanabban az irányítóközpontban, ahol a budapesti feladatokat ellátják, ott tudják elvégezni ezt a feladatot is.
Hány repülőt jelent ez? Jelentős a terhelés, jelentős a forgalom Koszovó felett is?
Radikálisan növekedett. Amikor 2014-ben terveztük, úgy gondoltuk, hogy körülbelül 100 000 mozgásra kell egy évben számítanunk.
Vagyis nagyjából tizede a magyarországinak?
Nagyjából tizede a magyarországinak. Összességében a tavalyi 1 milliós szám az már úgy állt össze, hogy a 777 000 magyarországi magas létréri átrepülés mellett 116 000 járművet kellett kezelni a Koszovóban dolgozó kollégáknak, amely egyébként körülbelül 2,5-szerese a 2014-es számnak, azaz radikális növekedés volt évről évre, és azt tudom mondani, hogy a 2019-ben is körülbelül 40%-kal nő majd a koszovói átrepülő forgalom, tehát most már jócskán túlhaladtuk azt, amire annak idején a tervezési fázisban kalkuláltunk éves forgalmat tekintve. Egyébként továbbra is azt gondoljuk ezzel kapcsolatban, hogy a koszovói magas légtér megnyitásával nagyon sokat spórolnak a légitársaságok, nem kell megkerülniük Dél-Szerbiában a lezárt koszovói légteret, rengeteg kerozin költséget és természetesen a időben is spórolva, mondjuk staff költséget is tudnak spórolni a légitársaságok.
És nem jelent nehézséget a 700 kilométeres távolság, vagy az, hogy itt Budapesten dolgoznak egy másik légtéren, mondjuk az, hogy a helyi nyelvet nem feltétlenül beszélik, bár mondjuk az angol a hivatalos.
Itt csak az angolt kell beszélni, a magas légtéri irányításban tulajdonképpen a helyi nyelv ismerete nélkül is el lehet boldogulni. Ez ugyanígy igaz egyébként a magyar légtérre is, hogyha netán külföldi irányítókat akarnánk a magyar légtérben dolgoztatni, a lényeg az az, hogy hogy angolul tudjanak kommunikálni. Ugye ott minden szomszéddal kell tudni beszélni, minden légiforgalmi irányító központban, így Koszovóban is, például az alattunk működő koszovói kollégákkal is, de az is kötelező, hogy angolul menjen a kommunikáció, ugyanis más érintetteknek is kell tudni érteni azt, hogy ki miről beszél, tehát itt az angol az univerzális nyelv.
Köszönöm, hogy itt volt az Aréna. Mai vendége Szepesi Kornél, a Hungarokontroll ZRT vezérigazgatója volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, illetve megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!